94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kapaszkodó program elnevezéssel 3000 rászoruló gyermek támogatására szolgáló országos pénzadománygyűjtő programot indít az Ökumenikus Szeretett Szolgálat. Gács Kristóf, a szervezet kommunikációs igazgatója elmondta, a támogatást a 1353-as adományvonalon keresztül a Tesco áruházakban vásárolható kuponokkal, illetve a segélyszervezet honlapján keresztül bankkártyás befizetés útján juttathatják el a szervezet számára az adományozók. A magyar-kínai gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz az egyik fő témája Xi Jinping kínai elnök magyarországi látogatásának, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, a kínai elnök, Sólyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök meghívására tesz látogatást hazánkban most szerdától péntekig. Mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni a felek, ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. A megbeszélések másik fő napirendi pontja az ukrajnai háború, a kínai béketerv lesz, amelyet Magyarország is üdvözöl. Amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús vihar előszele, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni, de ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat. A miniszterelnök Szentendrén és Pomázon folytatta kampány körútját, több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és aktivistákkal is. Az ukrán biztonsági szolgálat és a kémelhárítás merénylet kísérleteket hiúsított meg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és más magasrangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen. A merényleteket az orosz szövetségi biztonsági szolgálat tervelte ki, közlésük szerint. A hatóságok letartóztatták az ukrán állambiztonsági hivatal két ezredesét, akiket hazaárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Letette 5. államfői esküjét Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök beiktatási beszédében úgy fogalmazott, Oroszország sorsát mi magunk és csak is mi magunk fogjuk meghatározni a mai és a jövő nemzedékek érdekében. A Kremlben megtartott eskütételen kitért arra is, nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján. Lehallgatás alkalmas készüléket talált a lengyel államvédelmi szolgálat és a belbiztonsági ügynökség Katowicében, abban a teremben, ahol a kormány kihelyezett ülését tartotta. Azért került át Varsó helyett a megbeszélés, mert több miniszter részt vesz a sziléziai városban a 16. Európai Gazdasági Kongresszuson. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott arról beszélt, virágzó védelmi iparra van szükség Európában, a kontinensnek többet kell költenie a biztonságra. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katona egészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség Bakonykúti gyakorló terén, 33 nemzet van jelen. Tóth Máté Őrnagy, a Szövetség Katona Egészségügyi Kiválósági Központ tagja elmondta, Afganisztánban 90% felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljesítettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk, mondta a honvédelmi miniszter, az MH Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászló adományozó ünnepségén Gödöllőn, a Szent Háromság templomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, tenni akarnak Magyarország védelméért. Hazánk továbbra is szoros együttműködése törekszik a FAU-val, közölt az agrárminiszter, aki hivatalában fogadta az élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezet főigazgató helyettesét. Nagy István kijelentette, a Magyar Uniós elnökség kapcsán az európai élelmiszerpazarlás csökkentésére és a világ egyes régióiban tapasztalható nélkülözés felszámolására is felkívánja Magyarország hívni a figyelmet. Aktív turisztikai fejlesztésekre soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre. A következő uniós ciklusban 65 milliárd forint jut erre a célra, jelentette ki a területért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy az összeget elsősorban térségi fejlesztésekre kívánják fordítani. Révész Máriusz beszámolt arról, hogy elindították a Mozgás Receptre nevű programot, amelynek lényege, hogy a házi orvosok gyógyszerek helyett rendszeres mozgást írnak fel. Kísérletként elkezdődik a 16 tonna elnevezésű program is, olyan 10 tagú csapatok jelentkezését várják, amelyek vállalják, hogy együttesen 160 kg testsúlyt adnak le. Szólt viszont arról is, hogy a mindennapos testnevelés óra bevezetés ellenére 2015 óta tovább nőtt a túlsúlyos és elhízott gyermekek száma, az úgynevezett fittségi index alapján pedig katasztrofális állapotban vannak a gyerekek. Végül az időjárásról, sokfelé erősen felhős lesz az ég, inkább majd délután süthet ki a nap, nagy esélye lesz záporoknak, helyenként zivatar is kialakulhat, sokfelé élénk szél fúj. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk tartalmából. Ferenc pápa beszéde a svájci gárdának. Töltsétek együtt a szabadidőt, ne zárkózzatok be a számítógép vagy a mobiltelefon világába. A pápa fogadta az albán elnököt. Megemlékeztek a kommunista rezsim által üldözött keresztényekről. Vincenti bíboros a rendíthetetlen hit embere volt. Marcello Semeraro bíboros a Szentélvatási Dikasztérium prefektusának homíliája a római emlékmisén.
A pápa a svájci gárdának. Töltsétek együtt a szabadidőt, ne zárkózzatok be a számítógép vagy a mobiltelefon világába. A pápa a hétfőn fogadta a svájci gárda tagjait, akik családjukkal együtt érkeztek a 34 újonc délutáni eskütételére. Ferenc pápa köszönetet mondott a svájci gárda tagjainak jelenlétükért, valamint nagy lelkű és szorgalmas napi szolgálatukért. Arra buzdította őket, hogy aktívan és intenzíven ápolják a közösségi életet, esetleg római kirándulásokkal vagy sporttevékenységekkel tarkítva, árral szembenúszva, ahhoz képest, ahogy a fiatalok a szabadidőt töltik, egyedül a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal. A pápa ígéretet tett. A jelenleg tervezési fázisban lévő új laktanya jelentős mértékben hozzájárul a gárdisták és családjaik újraegyesítéséhez, akik jelenleg helyhiány miatt kissé szétszórtan kénytelenek élni. Ferenc pápa hétfőn fogadta a pápai svájci gárda ősi testületének tagjait, valamint a családtagokat, akik eljöttek az ünnepükre május 6-ára, Róma kifosztásának évfordulójára, amelyben 1527-ben 189 gárdista vesztette életét, 7. Kelemen pápát védve, 5. Károly serege ellen. Hétfőn délután 34 újonc tett esküt a svájci gárda zászlajára, hogy életük kockáztatásával is védelmezik és óvják a pápát, és minden utódját, ahogy elődeik is tették.
Questo giorno giunge per me sempre atteso e gradito.
A pápa mindig várja és szereti ezt az évfordulót, mert ez alkalom arra, hogy nyilvánosan kifejezze háláját a svájci gárda jelenlétéért és szolgálatáért. Egy jelenlét, amely kiemelkedik minőségével, kedves, figyelmes és lelkiismeretes stílusával, és persze a napi szolgálatával, amely mindig nagy lelkű és szorgalmas. Köszönet illeti ezeknek a fiataloknak a családját is, akik jól neveltek, mindenek előtt hála annak a környezetnek, amelyben felnőttek, emelte ki a pápa. Örömének adott hangot a több pozitív jellemző miatt, amelyről az előjárók tájékoztatták. A kiváló közösségi szellem a pozitív és tiszteletteljes légkör a laktanyában, az udvarias viselkedés a felettesekkel és a vendégekkel, annak ellenére, hogy néha még hosszantartó, intenzív és fárasztó szolgálatot végeznek, amiatt, hogy a számuk kicsit alacsonyabb a szükségesnél.
Dimostrate un alto livello di motivazione e di volontà di servire.
Magas szintű motivációról és szolgálatkészségről tesztek tanúbizonyságot, és jó kapcsolatot ápoltok egymással, ami nagyon boldoggá tesz. Együtt jártok kirándulni, együtt nyaraltok, gyakran együtt töltitek a szabadidőtöket. És ez nagyon szép, fogalmazott a pápa a svájci gárda tagjainak. A kapcsolat valójában a keresztények számára meghatározó tapasztalat. A jó kapcsolatok pedig emberi és keresztény növekedésünk és érettségünk fő útja, húzta alá Ferenc pápa. Ezért a svájci gárda tágabb családjában eltöltött élet, legalább 2 év a szolgálatban, fontos és képző időszak számotokra. Ez nem csak a munka időszaka, hanem az élet és a kapcsolatok, az intenzív szeretett közösség építésének időszaka is egy sokszínű társaságban. A közösségnek és a kapcsolatoknak ez a sokszínűsége és intenzitása a laktanya mindennapi környezetében lényeges és értékes szempont számotokra, mutatott rá a pápa.
In questa prospettiva la nuova caserma attualmente in fase di progettazione.
Ezzel kapcsolatban szólt az új laktanyáról, amelynek a tavaly decemberben bemutatott felújítási és hasznosítási projektje folyamatban van, a vatikáni Passetto di Borgo és a Porta Sancti Petri közötti részen. Ez egy átfogó projekt, amely magában foglalja az ökológiai fenntarthatóság és a földrengésvédelmi kritériumok kiemelt figyelembevételét, a terület és a környező városrész történelmi és régészeti öröksége védelmével kapcsolatos igények iránti érzékenységet, valamint a helyiségek új és funkcionálisabb elrendezését, amely igazodik a Ferenc pápa által 2018-ban elindított, a svájci gárda reformját érintő újításokhoz is. Ezek között szerepel a korábban csak a tisztek számára fenntartott házasságkötési jog kiterjesztése minden gárdistára, a szolgálat első 5 évét követően. Az új laktanya jelentősen hozzájárulhat a jelenleg helyhiány miatt kissé szétszórtan élni kényszerülő gárdisták és családjaik újraegyesítéséhez, és ezáltal ennek a köteléknek, a családtudatnak a támogatásához, erősítéséhez a gárdán belül, hangsúlyozta a pápa. Ezzel kapcsolatban arra hívta a svájci gárda tagjait, hogy ápolják a közösségi életet aktív módon. Ehhez egy kicsit az árral szembe kell menni, tekintettel arra, hogy ma már a fiatalok körében elterjedt az a szokás, hogy a szabadidőt egyedül töltik a számítógéppel vagy a mobiltelefonnal. Ezért is mondom nektek, ifjú gárdisták, menjetek szembe az árral. Jobb a szabadidőt a közös tevékenységekre, sportra, Róma megismerésére, a testvériség pillanataira fordítani, ahol beszélgethettek és megoszthatjátok egymással tapasztalataitokat. Ezek az élmények belülről építenek, és végig kísérnek életetek során, mutatott rá a pápa. Pietro Parolin bíboros az újoncok, a családtagok és az intézményi képviselők részvételével hétfőn reggel 6:30 a Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmiséjének homíliájában a pápa délelőtti beszédének egy gondolata tükröződött, a közösségi élet fontossága a gárdisták között. A vatikáni bíboros államtitkár arra kérte őket, hogy osszák meg egymással a boldog és a legnehezebb pillanatokat is, és ne hagyják figyelmen kívül, vagy selejtezzék ki azokat, akik nehéz helyzetben vannak, és időnként szükségük van egy mosolyra, egy jó szóra, vagy egy bátorító gesztusra és barátságra. Parolin bíboros, megköszönve az új gárdistáknak a Vatikánban most kezdődő szolgálatát, arra buzdította őket, hogy legyenek hűségesek szolgálatuk kötelezettségeihez, legyenek jó keresztények és példamutató katonák a gárda szabályzata szerint, és erősödjenek meg a keresztény szilárdságban. Ez egy olyan erény, amely erő az áldozathozatalban, bátorság a küzdelem során, hűség az álhatatosságban, és ami ezért legyen keresztény létünk alapvető jellemzője, létünk hétköznapjaiban, zárta szavait a vatikáni államtitkár. Hétfőn délután a vatikáni Szent Damazusz udvarban esküdtet 34 újonc, 16 német és francia, továbbá két olasz anyanyelvű fiatalember, a svájci államszövetség küldöttsége és Edgar Peña Parra helyettes államtitkár a pápa képviselője jelenlétében. A parancsnok a ceremónia alkalmával hangsúlyozta, ma a hatalom és az elismerés keresése a legerősebbeket, a leggyengébbek megvetésére ösztönzi, és megpróbálják alávetettekké tenni őket. Ehelyett a szolgálat segít megérlelni a képességet, hogy szeressünk, és hogy elfogadjuk a szeretetet. A svájci gárda káplánja rámutatott. A lemondást és az áldozatot az életért hozzuk, ami különben banális lenne.
A pápa fogadta az albán elnököt. Megemlékeztek a kommunista rezsim által üldözött keresztényekről. A Szentatya hétfőn találkozott az apostoli palotában Bajram Begály albán elnökkel. Az audiencián felidézték a kommunista diktatúra kemény időszakát, és azt, hogy az albán nép védte a zsidókat. Az államtitkárságon folytatott megbeszéléseken szóltak az egyház és állam nyitott kérdéseiről, az Európai Uniós csatlakozási folyamatról, a nyugat-balkáni régió helyzetéről, valamint a közel-keleti és az ukrán konfliktusról. 30 percen át beszélgetett egymással Ferenc pápa és az albán köztársaság elnöke, megemlékezve a kommunista rezsim keresztény üldözéséről, és egyben az albán nép zsidóknak nyújtott védelméről. Bajram Begály ezt követően a vatikáni államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A szívélyes hangú megbeszélésekről Szentszéki közlemény tájékoztat. A felek megelégedve állapították meg, hogy jók a kétoldalú kapcsolatok, emellett pedig kitértek néhány nyitva álló kérdésre az egyház és az állam viszonyában. A vatikáni diplomaták és az albán elnök megvitatták Albánia Európai Uniós csatlakozási folyamatát. Nemzetközi jellegű témákat is érintettek, különös tekintettel a nyugat-balkáni régióra, illetve a közel-keleti és az ukrán konfliktusra. Ahogyan a pápai audienciáknál szokás, ezúttal is ajándékkal kedveskedett a Szentatya vendégének. Az albán elnök egy bronz öntvényt kapott a pápától, kezek címmel, alatta az írás, töltsük meg a kezeket más kezekkel. Emellett pápai dokumentumai egy-egy példányát, az idei békevilágnapra írt üzenetét, valamint a 2020. március 27-i Stáció Orbisról kiadott vatikáni kötetet. Bajram Begály egy albán festő Helidon Haliti olajfestményével viszonozta az ajándékokat.
Vincenti bíboros a rendíthetetlen hit embere, Semeraro bíboros homíliája. 1975. május 6-án, éppen 49 éve, Bécsben hunyt el Isten szolgája, Vincenti József bíboros, hercegprímás, akinek emlékére egykori római címtemplomában május 6-án, hétfőn este 6 órakor, hálaadó szentmisét mutatott be Marcello Semeraro bíboros, a szenti avatási ügyek prefektusa. Homíliájában a remény, az erősség és a rendíthetetlen hit emberének nevezte Vincenti bíborost, akinek emlékét gyermekkora óta a szívében hordozza. Miként az immár negyedszázados hagyomány, Vincenti bíboros római címtemplomában idén is szentmise keretében emlékeztek rá, amelyet ezúttal is a római egyház egyik bíborosa, Marcello Semeraro mutatott be, aki ráadásul éppen a szenti avatási ügyek prefektusa. A Célius Dombi ősi bazilikában jelen voltak a Rómában dolgozó és tanuló egyházi intézmények tagjai, papok, férfi és női szerzetesek, szeminaristák, valamint a magyar külképviseletek tagjai, jeles módon Habsburg-Lotaringiai Edvard szentszéki nagykövet és a szentmise házigazdája, német Norbert atya, a pápai magyar intézet rektora.
Én is gondolom, hogy
Szemeráró bíboros homiliája kezdetén Ferenc pápa 2019-ben hozott döntésére emlékeztetett, aki elismerve hősies erényeit megállapította életszentsége hírét és venerabilis, azaz tiszteletre méltó címmel illette. Az olvasmányban Jézus ígéretéről hallottunk, folytatta a bíboros, aki a vigasztalót küldi, hogy a teljes igazságra vezessen minket, még az üldöztetések közepete is. A tiszteletre méltó cím elnyerésének dekrétumában olvassuk a szavát, amelyet 1945. december 8-án szeplőtelen fogantartás ünnepén mondott, esztergomi érseki szolgálatának kezdetén. Szeretnék jó pásztor lenni, aki kész életét adni a nyájáért. Valójában rendkívüli következetességgel és rendíthetetlen hittel töltötte be a küldetését. Az erősség erénye Mincenti bíborosnál azonban nem egy ember feletti erő volt, hanem ahogy egyik tanúságtevője nyilatkozott róla, természet fölötti erő töltötte el, amelyet ő személyes és állatatos imájával alapozott meg. Szemeráró bíboros ezután egy közeli személyes emlékét idézte fel. Múlt csütörtökön San Giovanni Rotondóban járt Pietre Csinai Szent Pió atya boldog avatásának negyedszázados évfordulója alkalmából, hiszen ő Szent II. János Pál pápa iktatta boldogok közé 1999. május 2-án. Amikor a stigmatizált kapucinú szent sírjánál imádkozott, állapította meg, hogy közte és a börtönben fogva tartott Mincenti bíboros között, ahogy azt a hagyomány tartja, létrejött az a misztikus találkozás, amelyet egyházi nyelven bilokációnak hívnak. Az emlékezetes találkozó során Pió atya ezt mondta: emlékezzetek meg imádságotokban erről a nagy hitvallóról, aki oly sokat szenvedett az egyházért. Mi pedig még ma is tovább folytatjuk ezt az imádságot, különösen most halála évfordulóján, szólt Szemeráró bíboros. Ferenc pápa múlt héten csütörtökön a Vatikánban fogadta a Magyar Nemzeti Zarándoklatot, amely hálát adott az egy évvel korábbi magyarországi apostoli látogatásáért. Ez alkalommal a Szent Atya arra kérte a magyar zarándokokat, hogy legyenek a reménység és Isten irgalmasságának a tanúi, mint azok a szentek, akik az országukban támadtak. Ahogy a boldog alvatási eljárás egyik tanúságtevője idézte Mincenti bíboros szavát: ha nem lenne az Atya keze a bűnös emberiség fölött, akkor az megszűnne létezni, és reménysége nem lenne hatékony. A bíboros azonban még a börtönben sem adta fel a reményét. Az ő nagysága ebben a két erényben áll, erősség és reménység. Végül Szemeráró bíboros egy újabb személyes emlékét idézte fel, hiszen papszentelése után, amikor az itteni Santo Stefano Rotondo Bazilikához közeli Lateráni Egyetem teológiai fakultásán kezdett tanítani, akkor itt, ennek a templomnak a kolostorában kapott szállást a Jézus Szent oldaláról nevezett szerzetes nővéreknél. Akkor tájt a bazilikát éppen restaurálták, ezért csak ritkán és nehézséggel lehetett meglátogatni a templomot, amelyet a mennyei Jeruzsálem földi képének tartottak. És ez a bazilika éppen Mincenti bíboros egykori címtemploma. Egy másik emléke a gyerekkorából való, amikor az első hírek jöttek a magyar forradalomról, aminek nyomán az olasz püspökök elrendelték, hogy a templomaikban imádkozzanak Magyarországért. Ő akkor 8 éves volt, és emlékszik, hogy édesanyjával 56. november 1-én halottak napján misére mentek, de ő nem egészen értette az eseményt. Akkori imádsága mellett a mostani imája már azonban egészen tudatos folyamodás az Isten kegyelméért. Most azt kéri a bíboros a Jóistentől, hogy az Úr dicsőítse meg ezt a hűséges szolgáját, hogy a boldogok közt tisztelhessük. Végül Szemeráro bíboros Nagyszent Gergely pápára emlékezett, aki a 6. század végén itt ebben a bazilikában imádkozott, és emlékét a bejáratnál egy felirat őrzi, és egy márványpad örökíti meg. A hálaadó szentmise után olasz nyelven imádkoztak a vértanú bíboros boldoga avatásáért, így: Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mind halálig hűséges főpásztor legyen, az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb egyházunk szentjei közt tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szent Reiné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedik a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen!
Úr Jézus, add, hogy áldás lehessek mindenkinek, akivel találkozom. Add, hogy a te jóságod tükröződjön az arcomon, a szememben, a mosolyomban, az üdvözlésemben. Segíts, hogy a mellettem élőkkel kedvesen beszéljek, a haragosokkal szelíden, a szenvedőkkel megértően. Add, hogy boldog legyen a mosolyom, add, hogy testvéreimnek ne csak valamennyi figyelmet szenteljek, hanem az egész szívemet adjam nekik. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves gyerekek, a mai hittanóránkon az igazságról fogunk beszélgetni, és az lesz a nagy kérdés, hogy vajon te az igazság oldalán állsz-e. A ti kommunikációtokban, mondataitokban milyen írásjelek vannak leggyakrabban? A pont, a kérdőjel, a felkiáltójel, a három pont, ami azt jelenti, hogy még nincs vége annak, amit mondanál, ilyen feltételes módba beszélsz. Szóval, hogy milyen mondatokat használsz?
Hát szerintem leginkább a pont jellemez engem és a felkiáltójel, mert szerintem én egy elég határozott személyiségnek tartom magam. Engem igazából szerintem a pont, mert általában, hogyha mondok valamit, azt komolyan is gondolom, és nem használok kérdőjelet. Hogy őszintén mondom, és komolyan, és nem kell másnak megkérdőjeleznie, hogy igaz-e, amit mondok.
Engem is leginkább a pont jellemez, és ugyanígy gondolom, mint Viki.
Én igazából mindegyiket szoktam használni, éppen mikor mit mondok, de általában én is a pontot vagy a felkiáltó jelet szoktam használni.
Az igazság keresésére vonatkozóan Isten 8. parancsa azt mondja, hogy szeressük az igazságot, ragaszkodjunk hozzá, és azt akkor sem manipuláljuk, ha bizonyos körülmények arra csábítanának. Bizonyára emlékeztek Ádámra és Évára, hogy hogyan történt velük és mi történt velük a paradicsomkertben. A belső tartás hiány óvatlanul hittek a kísértőnek, aki hízelgéssel könnyedén becsapta őket. Ezt a kísértőt, a sátánt Jézus hazugnak, a hazugság atyának nevezi, aki kezdettől fogva gyilkos. Jegyezzük meg ezt az utolsó kivételt, mert rövidesen visszatérünk rá. Látjuk, hogy milyen könnyen becsaphatóak vagyunk. Nem szabad tehát mindent elhinnünk, ami szívhez szóló belső vagy külső hangok mondanak nekünk. Butaság azt gondolni, hogy valami azért, mert én úgy érzem, úgy gondolom, vagy úgy szeretném, akkor az automatikusan helyes is. Nagyon sokszor a lelkiismeretünk segít abban, hogy a jó mellett döntsünk, de csak akkor működik helyesen, ha ápoljuk a barátságunkat Istennel, vagyis neveljük a lelkiismeretünket. Ti mit gondoltok erről? Mennyire vagytok ti becsaphatóak? Mennyire estek bele azekbe a csapdákba, hogy félre tudnak benneteket az embertársaitok vezetni?
Én szeretem inkább megtartani azt az 5 lépés távolságot, így nem igazán.
Én sem érzem magamat könnyen becsaphatónak, ugyanebből az indokból, meg hogyha a neten látok valamit, mondjuk vagy valakiről írnak nekem valamit, vagy egy cikkbe olvasok mondjuk valamit, vagy látok valamit, azt se hiszem el könnyen, hisz akármit írhatnak.
Én mondjuk, hogyha valaki közel áll hozzám, és megbízok benne, és igazat mond, akkor mondjuk, hogyha egyszer-kétszer hazudik, lehet, hogy elhiszem neki, mert hogyha már van egy bizalmi alap, és akkor ezek után hazudik, úgy nem nagyon észrevehető. De hogyha valaki mondjuk távol áll tőlem, akkor én nagyon nehezen bízok meg benne.
Én igazából nagyjából ki tudom deríteni, hogy mi lehet igaz és mi lehet hazugság, de nekem is így van, ahogy Melanie mondta, hogy könnyebben megbízok olyan emberekben, akiről tudom, hogy igazat mond általában, és ilyenkor könnyebb belemenni abba, hogy hazudik és nem mond nekünk igazat, de a végén úgy is rájövünk, hogy igazat mondott, vagy hogy hazudott.
Isten arra hív, hogy törekedjünk az igazságra a szavainkban és a tetteinkben egyaránt, és nem elégedhetünk meg azzal, hogy kerüljük a hazugságot. Ennél többre van szükség, az igazság szakadatlan keresésére. Nem könnyű feladat, kevesebbel mégsem érhetjük be. Időt, pénzt, energiát kell áldoznunk rá. Hiszen nagyon sok ember úgy gondolja, hogy elég, ha elvégzi a hétköznapi munkáját, de a mélyebb összefüggésekkel nem törődik. Pedig szellemi igénytelenség már rövid távon is meg szokta bosszulni magát. Aki tudjátok tájékozatlan, tudatlan vagy óvatlan, azt nagyon könnyen léprecsalják, manipulálják. Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy minden ember megérdemli az életét, hiszen számtalan döntést hozunk napról napra. Ha vesszük a fáradtságot, hogy döntéseink átgondoltak és távlatosak legyenek, ha megpróbáljuk megkülönböztetni egymástól a fontosabb és a kevésbé fontos dolgokat, az igaz és a hamis dolgokat, és az Isten vezetésére próbáljuk bízni magunkat, akkor mondhatjuk, hogy felelősen viselkedtünk egyetlen és megismételhetetlen életünk iránt. Tehát nagyon fontos, gyerekek, az, hogy te azt az iránytűdet, ami az igazság keresésre vonatkozik, az hogyan állítod be. Mert hogy ez fogja megmutatni neked a helyes irányt. hogy mi az, amit nem tolerálsz, és mi az, ami mellett kiállsz. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy ez az iránytű, ez helyes legyen, és hogy ezt próbáld meg mindig a helyes irányba tartani. Nagyon sokszor van úgy, hogy különösen már így 7.-ben, 8.-ban, hogy látjátok, hogy hiába vannak nagyon jó barátaid, látod, hogy milyen értékbeli különbségek vannak köztetek. És mi az, ami neked belefér az erkölcsi rendedbe, és abba az általad a 10 parancsolatra alapozott értékrendbe, amit te el tudsz fogadni, és ami szerint tudsz élni, vagy mi az, ami már abszolút nem összeegyeztethető. És ezekbe viszont nagyon nehéz nemet mondani, illetve kitartani olyan szempontból, hogyha a barátod vagy a barátaid meg nem így gondolják, és nem szerint az értékrend szerint élnek. Például gondolj bele, hogy bementek egy boltba, és akkor ott kinéztek egy parfümöt, látjátok, hogy mennyibe kerül, és akkor van, akinek az értékrendjében nincsen benne az, hogy a lopás az nem bűn. Simán beteszi a kis táskájába, a zsebébe, és akkor fogja és elviszi. És hogy van-e merszed ilyenkor azt mondani, hogy figyelj, ne csináld ezt, vagy hogy mennyire befolyásoljátok ti egymást ilyen cselekedetekbe, vagy inkább eltűröd és elvihogod te is ezeket a dolgokat vele, vagy hogy ti mit tennétek, vagy mit tesztek ilyen helyzetben?
Az emberek többségét nagyon lehet befolyásolni, főleg, hogyha közeli barátról van szó. Akkor vagy igazi barát, hogyha megmondod neki, hogy ez nem helyes. De hogyha ő még mindig ezt akarja csinálni, vagy el akarja lopni például a parfümöt, akkor szerintem a leghelyesebb döntés az az, hogy megmondani, hogy ez nem jó, és hogy te ebben nem akarsz társulni, és hogyha ő ezt nem fogadja el, akkor el kell menni, ott kell hagyni, ami ugye nem egy könnyű döntés, de hát muszáj ezt tenni, mert nem jó dolog a rosszban társulni.
Az igazságot el tudjátok titkolni?
Nem, ezt nem lehet eltitkolni, az igazságot. Próbálhatod, hogy rejtegeted, de úgyse fog sikerülni, vagy egyszer ki fog derülni.
Én is azt tapasztaltam eddig életem során, hogy ezek, amiket nagyon el akarsz titkolni, és ami nagyon-nagyon úgy gondolod, hogy most ezt megúsztad, nehogy azt gondolt, hogy ez így van, mert hogy az igazság mindig kiderül. Tehát nem véletlenül van az a sok közmondás arra vonatkozóan, ami az igazságról szól, és ami védeni akarja a mi lelkünket, meg lelkiismeretünket, hogy lehet, hogy nem gondolsz arra, hogy van-e a boltba kamera. És csak egy ilyen pici apró dolgot hagysz ki a történetből, és tudjátok, Viki, még azt akartam a te gondolatodra befejezni, hogy nem csak az fogja eldönteni a nemet, hogy te mennyire bátor vagy, hogy kiállsz érte, hogy mi lesz, hogy ezt megéri vagy nem éri meg. A másik az, hogy szerintem nem az lesz a legfőbb következménye, hogy lebuksz vagy nem buksz le, hogy lesz a kamera, tehát hogy mindenre odafigyeltél-e, hogy bátor voltál-e, hogy nemet mondtál, hanem gondolj bele, hogy már csak a gyanú is a te személyiségedre vonatkoztatva milyen károkat okoz. Csak egyszer kerülj be egy ilyen helyzetbe, utána mit fognak mondani rólad. Tehát, hogy ilyenkor szerintem azt is így mérlegre kell tenni, hogy ha ezekbe az erkölcstelen bűnökbe tett részt veszel és részesülsz, akkor onnantól fogva meg fognak benned bízni. Onnantól fogva hiteles ember leszel, onnantól fogva azt fogják mondani az emberek, akik számodra sokat jelentenek, hogy megbízható vagy, becsületes vagy, és igazat szoktál mondani. Tehát lehet, hogy egyszerű az út, mert leveszed a parfümöt, beteszed a zsebedbe, de sokkal nagyobb veszteséget szenvedsz azáltal, mint hogyha nem érdekes az, hogy nem lett az a tiéd, van egy olcsóbb, egy egyszerűbb, egy elérhetőbb, és megelégszel azzal. Nagyon sokszor az ördög, a sátán meg akar minket fogni, és nagyon sokszor ugye a leggyengébb oldalunkon fog meg. Ott próbál elcsábítani minket, ahol ugye tudja, hogy el fogsz tudni csábulni. Ezeket muszáj kivédeni, és arra gondolni, hogy sokkal nagyobb a veszteség, mint az a közvetlen cél, amit azáltal a hazugság vagy bűn által elértél volna, vagy elérhetsz. Úgyhogy ezért írja itt az erkölcstan azt, hogy a döntéseinket átgondoljunk, távlatosan próbáljuk gondolkodni, és tegyünk különbséget a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Mert hogyha megpróbálsz így gondolkodni, hogy mi lehet ennek a következménye, és mondjuk szoktunk olyan dolgokat csinálni, hogy amikor nagyon nagy döntések előtt állunk, ti is majd a továbbtanuláshoz közeledtek, akkor nagyon-nagyon javaslom ezt papírra vetni, az érveket és az ellenérveket. Tehát, hogy ezeket tudatosan tudjál dönteni, hogy vizsgáld meg a szempontokat, beszéld át azokkal az emberekkel, akik neked fontosak, a szüleiddel, a tanáraiddal, a barátaiddal, azokkal az emberekkel, akik ismernek téged, meg szeretnek téged, hogy melyik szakot válasszam, mi lesz akkor, ha ezt döntöm, vagy a másik iskolát választom, milyen célom van azáltal, hogy oda menjek. Tehát erről beszél az erkölcstan, hogy a döntéseinket mi keresztények nem így vakon élünk a világba, és így célok nélkül vergődünk jobbra-balra, hanem mindig magunk előtt látjuk, hogy a mennyország az igazi cél, hogy mi nem csak erre a földi világra vagyunk berendezkedve, nem csak azt látjuk, hogy én nekem ma legyen egy parfümöm, hanem azt is látom, hogy én Isten szín elé oda akarok kerülni, ahol el kell számolnom a cselekedeteimmel. És én tudom, hogy azt szégyellem, és azt nem fogom megtenni, mert nem akarok szégyenkezni Isten előtt, meg a szüleim előtt sem, hogyha ez rólam kiderül. És nekem ez fontosabb, mint az, hogy milyen parfümöm van. Tehát erre mindig gondoljatok, mindig egy picit előre gondoljatok, hogy miből mi lesz. A másik az az, hogy ha egyszer ezt megcsinálod, hogy rávesznek téged olyan dologra, most legyen ez egy alkoholfogyasztás, hogy ne csak a parfümről beszéljünk, vagy a dohányzás, vagy bármi, ott is csak egyszer csábulsz el, utána nagyon könnyű lesz már belevinni téged. Tehát, hogy ez olyan, mint a lavina, tudod, hogy elindul a hegyről lefele, és semmi nem állítja meg. Ez ugyanolyan a te kis lelki életedbe is, hogy csak egyszer mondasz igent ezekre a bűnös dolgokra, és utána már sajnos ez jön magával. És ugye mondjuk egy dohányzást, vagy azt, hogy alkoholt fogyasztottál, vagy bármit, megint csak nem lehet eltitkolni, mert te azt gondolod, hogy ettél elég rágót, hogy bedezodoroztad eléggé magodat, de a bőrödön vagy a felnőttek még ki tudja honnan, úgyis rájönnek arra, hogy mit akarsz elrejtegetni. Ezek mindig jussanak eszetekbe, gyerekek, hogy megéri-e elveszíteni anyánál, apánál a bizalmat, az, hogy megbíznak benned, az, hogy elfogadnak téged, hogy támogatnak téged, vagy utána beleülteted a bogarat a fülükbe, és utána már a bizalom az elveszik. Ez ugyanolyan, mint a tükör, hogyha egyszer eltörik, már nem tudod úgy megragasztani, mint előtte volt.
Út igazság, út élet, út igazság, út élet.
Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Sötétségben éltem én, és te eljöttél elém. Ne hagyd a magány szigetén, mikor halványul a fény. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Hogyha elborít az árny, egyedül téged hív a szám. Te vagy a biztos útirány, veled meglátom hazám. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek. Te vagy az út, te vagy az igazság, te vagy nekem az élet. Te vagy az Úr, szívem csak téged lát, veled soha nem félek.
A világot mindig személyes módon érzékeljük. Észlelésünk sok ponton eltérhet egymástól, hiszen különbözőek vagyunk. Ugyanazt a helyzetet az egyik ember kétségbejtőnek látja, a másik felcsillanó lehetőséget fedez fel benne. Belső minőségünk az, amilyenek vagyunk, alakítja a valóság észlelésünket. Aki példának okáért elhanyagolja a belső világát, és túlzásba viszi a nehézségei miatti panaszkodást, az önsajnálat útvesztőiben tévelyegve sikeresen leépíti a saját belső tartását és önbizalmát. Szoktatok ilyen társakkal, gyerekekkel, felnőttekkel találkozni? Akinek már így a önbizalma meg az önsajnálattól már el van torzulva? Milyen érzés ilyen emberek közelébe lenni?
Nem kellemes érzés. Nekem erről az a véleményem, hogy nem jó ilyen emberek közelébe lenni, de szerintem a szituációtól függ, ugyanis az, hogyha valaki folyamatosan, tehát annyira sajnáltatja magát, hogy mondjuk milyen rossz a családi háttere, hogy mennyire nem szereti önmagát, tehát hogyha ezt minden nap elmondja, szerintem az túlzás. Tehát mindenkinek megvan a saját problémája, de az, hogyha egyszer mondjuk elmondja, hogyha barátok vagytok, és elmondja neked, hogy ő nem érzi jól magát, vagy hogy milyen problémái vannak, azzal szerintem nincsen probléma, hisz azzal lesz jobb, hogyha meg tudod ezt beszélni valakivel, de a túlzott önsajnáltatás az nem egy jó dolog, és szerintem nem jó olyan emberek között lenni.
Találkoztam már olyan emberrel, aki ezt minden nap elmondta, hogy neki milyen rossz, és mennyire rossz, hogy ezek történnek vele, de utána így megkérdeztem tőle, hogy van tető a fejed fölött? Megvannak a szüleid, szeretnek téged, ott van a családod, elfogadnak, és nem bántanak téged, akkor mit szeretnél még? Vagy mi a problémád?
Még azt szerettem volna hozzáfűzni a dologhoz, hogy szerintem, hogyha ilyen emberekkel vagy körülvéve nagyon sok ideig, akkor egy idő után te is ilyenné válsz, mint ők, és te is már mindenkinek azt mondogatod, hogy neked milyen rossz, meg hogy milyen rossz életed van, meg mennyire nem szereted önmagadat.
Az 5. parancssal kapcsolatban beszéltünk az önpusztítás programjáról, arról a megdöbbentő tapasztalatról, hogy úgy tűnik, mintha néhány ember direkt úgy rendezne mindent, hogy tönkre tegye a saját életét. Ezt is tapasztaljuk, hogy tényleg, ha nincsen baja, akkor csinál magának bajt. Sajnos ilyen nagyon-nagyon rossz dolog, hogy ez a fiatalok körében ez a folyamat elindul, és akár középiskolások, akár általános iskolások egyre többen küzdenek vele. De azt gondolom, hogy ezt a kereszténység a Krisztus szeretetével és azzal, hogy hitet táplálsz vagy plántálsz a másikba, és megmutatod neki azt, hogy az Isten akár milyen nehézsége is van, őt szereti, azért nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Ezt a fajta szeretetet ezek az emberek nem ismerik. És ezért a mi kis evangelizációs tevékenységünk lehet az, hogy őneki ezt megmutatjuk, vagy hogy te jelként vagy ott jelen ezekben a közösségekben, és próbálod őket pozitív irányba terelni, és vigasztalni, és megmutatni neki, hogy így, ahogy mondtad te is, Eszter, hogy a jóra kell koncentrálni, arra, hogy mennyi minden jó van az életünkben, nem pedig mindig a rosszra, vagy éppen azon erősíteni magunkat, hogy ezekkel a küzdelmekkel mi mondjuk nem tudjuk felvenni a harcot. Tehát mindig kell a reményt és a szeretetet növelni ezekben az emberekben, hogy ezek által sikerüljön ezeken a nehézségeken átjutniuk. Ha viszont ez nem sikerül, akkor nyilván segítségre van szükségük. A keresztelés előtt van egy szertartás, melynek során a keresztelendőt megkenjük a hittanulóknak az olajával. Más néven imádkozunk azért, hogy a gonosz lélek ne tartsa őket hatalmában, hanem hogy Isten világossága töltse be a lelküket. Elgondolkodtató ez a dolog, hiszen ezek szerint nem marad üres az ember lelke akkor sem, ha Istentől távol van. Az a válaszunk, hogy akarjuk-e, hogy a lelkünket betöltse Isten világossága, vagy ha nem, akkor majd betölti valami más. A sugallatok, melyek Istentől és az embertársainktól egyre távolabb sodornak, és olyan döntésekre sarkalnak, melynek kellemetlen következményeivel ugye csak később szembesülünk majd. A borongó sötét sejtelmek, melyek hibás döntéseket készítenek elő, ezeket meg kell vizsgálnunk magunkban. És a keresztény lelkiség azonban ezeket felismeri, feltárja, és az ima élettel és a belső lelki munkálkodással ezen nagyon szépen lehet segíteni, és amit az előbb mondtam, hogy az embernek a viszonyát a teremtő felé, ezt kell befolyásolni pozitív irányba, hogy az Isten felé forduljon ez az ember, akinek ennyi fájdalom van az életében. A Bibliában nagyon-nagyon sok ilyen vigasztaló, kapaszkodó szóra lelhet az ilyen kereső ember, és a remény az előbb-utóbb minél többet olvasra tudod, annál jobban átjárja a lelkét. És higgyétek el, hogy elég néha csak egy szó, egy mondat, egy ölelés, egy biztatás, és hihetetlen erőre tud kapni a lélek. Ezt úgy tudom nektek leginkább így megfogalmazni, hogy tudod, van egy pici virág, ami már így lankad, és látod rajta, hogy hú, már most ennek nagyon nagy szüksége van a vízre. És hirtelen egy pici vizet öntesz alá, és pár másodpercen belül a virág kiegyenesedik, feltöltődnek a levelei és a virága, és újra képes ragyogni. Na hát ilyenek vagyunk mi is, hogy az Istennek a szeretetére és arra a reményre szükségünk van, amit a hitünk által táplálhatunk egymásban és magunkban is. Hittanóránk végén akkor összefoglalóan elmondhatjuk, hogy az Isten 8. parancsa igaz beszédre buzdít. Mivel a szívünk bőségéből szól a szánk, ezért arra kell figyelnünk, hogy a szívünket is és az értelmünket is az igazság járja át. Az igazság megismerésére nap mint nap, akár nehézségek árán is érdemes törekednünk. Akinek a szíve igaz, mert Istenhez tartozik és komolyan veszi a hitét, az könnyebben különbözteti meg a jó és a rossz belső sugallatokat. Ezen felül a szavaival nem kártékonykodik, hanem társai számára az élet igéit, az Isten közeli élet derűjét közvetíti. Hát ebben a reményben köszönjük meg Istennek, hogy élünk, és köszönjük meg azt, hogy ő ad nekünk bizalmat, és hisz bennünk, hogy nap mint nap újra meg újra felé fordulhassunk, és ránk ragyogtassa az ő szeretetét, hiszen ne felejtsétek el, hogy a nap egyformán süt mindannyiunkra. Az Isten szeretete az kiárad minden emberre, és kell, hogy mi a látó szemünkkel és az érző szívünkkel ezt észrevegyük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató az igazságról elmélkedett a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola diákjaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben dr. Csépányi Gábor atya gondolatait hallják. Az Esztergom Budapesti Főegyházmegye érseki papnevelő intézetének spirituálisa a hivatásról elmélkedik. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik. 3:05 Tudományról, Kultúráról című műsorunk mai adásában elsőként egy fiatal matematikust ismerhetnek meg, majd egy előadást hallanak, mely a gulágokban elpusztultak emlékének megörökítésére alapítvány konferenciáján hangzott el, és végül Bozók Ferenc olvassa fel saját írását. 4:00 zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is, a bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Ez az én parancsom, szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Nincs annál nagyobb szeretet, mint amikor valaki feláldozza életét barátaiért. Olvasom a János evangéliumban. A félelem szolga, a szeretet szabad. S hogy úgy mondjuk, a félelem a szeretet szolgája. Hogy az ördög ne birtokolja szívedet, előzze meg szívedben a szolga, hogy megőrizze a helyet az eljövendő úrnőnek. Cselekedj akár a büntetés félelméből, amíg nem vagy képes az igazságosság szeretetéből. Jön majd az úrnő, s a szolga visszalép, mert a tökéletes szeretet kizárja a félelmet. Urunk, add, hogy a világot segítségeddel mindig saját valóságában tudjuk felmérni. Láthassuk tisztán a számunkra kijelölt feladatokat, ismerjük fel a helyzetet és az órát, amikor igénybe kívánod venni erőinket. Kérünk, Urunk, légy a mai emberiség segítségére, hogy a szegény és gazdag népeket, a színeseket és fehéreket, a keletieket és nyugatiakat szétválasztó konfliktusok megszűnjenek. Adj erőt annak a békének megvalósítására, amit te akartál adni nekünk, fiad által.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.